Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma este Isten tiszteletünk kezdetén a 341. énekünket keressük elő, és ezt énekeljük, a 341. énekünk első 4 versét. A 341. énekünk első 4 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Ó Krisztus, fő te zúzott, te véres szenvedő. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is téged magasztalhat és dicsőíthet a szívünk. Azért, mert elküldötted a te fiadat, hogy lenne nékünk bűnös embereknek, kárhozat fiainak megmentője, üdvözítője. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy vállaltad a küldetést, és eljöttél, teljesítetted a mi megváltásunkat. Köszönjük te néked, hogy a te érdemedért, aki ma bűnbocsánatot kér Istentől, és elfogadást remél, a te érdemedért megkapja azt. Bűnbocsánatot és elfogadtatást talál. Befogadtatik a mennyek országába, az Istennel való örök közösségbe. Téged magasztalunk ezért, Úr Jézus Krisztus, mert egyedül téged illet a dicséret és a tisztesség, a hálaadás és a magasztalás ezért. És téged magasztalunk, atyánk, hogy mindezeket így tervezted, és így valósítottad meg. És magasztalunk, Szentlélek Isten, mert megvilágítottad előttünk az evangéliumot, és megvilágítottad az értelmünket, hogy hihessünk a Krisztusban, mint a mi személyes üdvözítőnkbe, megtartónkba. Köszönjük néked, atyánk, hogy kérhetünk arra, hogy ma is irányítsd a figyelmünket a te egyszülött fiadra, lelked által. Add, hogy készülhessünk az ő keresztjét szemlélve, és utolsó szavait hallgatva készülődhessünk az úrvacsora vételre, amelyben a mi drága, megfeszített üdvözítőnkkel lehetünk közösségben, hit által. Kérünk, hogy szólj hozzánk ma este is, és taníts minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 23. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 23. részéből a 46. verset. Lukács evangéliumának 23. részében a 46. vers így szól hozzánk. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Az Úr Jézus Krisztus a kereszten 7-szer szólalt meg. 3-szor szólt emberekhez, és 3-szor szólt Istenhez. És 1-szer kiáltott úgy, hogy azt Istennek is szólt, a sátánnak is, az Isten angyalainak és a sátán angyalainak is, és szólt az összes embereknek. Ez volt az a kiáltása, hogy elvégeztetett. Mindegyik kiáltásánál, amit áttekintettünk, föltűnt nekünk az, hogy az Úr Jézus a Szentírás proféciáit teljesítette be. Amikor azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, akkor az Ézsaiás proféta 53. részében olvasható mondat teljesedett be, hogy a Messiás imádkozik az ellenségeiért. Amikor azt mondta a szerencsétlen bűnösnek maga mellett fölfeszített rablógyilkosnak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, akkor beteljesült az Ak Simeonnak a proféciája, aki, az angyalnak a proféciája, aki azt mondta Jézus születése előtt Józsefnek az álomban, hogy ő lesz az, aki megszabadítja a népet annak bűneiből. Amikor az anyjához szólt, és rábízta őt a tanítványra, és fordítva, akkor teljesedett be az, amit az Ak Simeon mondott, aki azt mondta a templomban, amikor ott volt Jézus, hogy a kisbabaként a templomban, hogy átjárja a te lelkedet az éles tőr, mondta Máriának. Aztán, amikor az Úr Jézus azt mondta kereszten, hogy miért hagytál el engem, akkor beteljesedett a 22. Zsoltárnak a szava. Amikor azt mondta, hogy szomjazom, és ecettel itatták, akkor beteljesült a 69. Zsoltár 21. verse. Azt olvassuk, hogy szomjúságomban ecettel itatnak. Amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor a 22. Zsoltár 32. verse teljesedett be, ahol azt olvassuk, hogy hirdetik majd mindenkinek, hogy ezt cselekedte. A Héber szöveget pedig nyugodtan fordíthatjuk úgy, hirdetik majd mindenkinek, hogy ezt végezte el. ezt végezte el. Végül azt mondja az Úr Jézus, a te kezedbe teszem a lelkemet, atyám, ez pedig a 31. Zsoltárnak a szava. A kereszten tehát az Úr Jézus lelke tele volt az igével, az Istennek a beszédével. Sokkal inkább tele volt az ő lelke az igével, mint a miénk. Igéket mondott, ami azt is jelzi, hogy teljesen világosan tudatánál volt, tudta, hogy mit beszél. És nem borult el az elméje, fájdalomtól vagy más egyébtől. Teljesen magánál volt. Nem is volt hajlandó magához venni semmi kábítószert a kereszten, amit szoktak adni annak idején. Világos elmével járta végig ezt az utat, és az elméje tele volt az Isten igéjével, hiszen ő maga volt az Isten igéje. Nagyon különös az, hogy ez az utolsó szava az Úr Jézusnak, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, ez volt az életének a befejező, az utolsó mondata. Ez a 7. mondat. A 7 a Bibliában a tökéletességnek a jelképe. Egy kicsit az is benne van ebben, hogy az Úr Jézus a kereszten is, amikor függött, akkor is tökéletes volt. És még egy másik észrevételre hívja föl a figyelmet, egy másik dologra is fölhívja a figyelmünket az egyik Biblia magyarázó. Tudnélik arra, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a Földet. Jézusnak és a 6. napon, ugye emlékeztek, illetve a 7. megnyugodott. A 6. napon befejezte a teremtést, a 7. már a pihenésnek a napja volt. Jézus 6. mondata az volt, hogy elvégeztetett. Befejeztem a munkát. És a 7. mondat az a megnyugvásnak a mondata. Éppen ezért ez a mondat, ezt úgy értékelhetjük az utolsó mondatát az Úr Jézusnak, hogy ez a megnyugvásnak a mondata. Ez a megbékélésnek a mondata. Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Ott van az én számomra a pihenésnek, a megnyugvásnak a helye. Nos, próbáljunk egy kicsit elgondolkozni még ezen az utolsó mondaton. És lássuk meg néhány dolgot, amire ráláthatunk ezen keresztül. Az első, amit szeretnék elétek villantani, hogy ez a mondat elárulja, hogy Jézus visszatért az atyával való közösségbe. Arra minnyájan nagyon jól emlékszünk, hogy Jézus az atyát nagyon sokszor megnevezte, és az atyával nagyon bensőséges kapcsolata volt. Az első szavai, amiket mond Jézus, amikor 12 évesen a templomban van. Nem tudjátok, mondja a szüleinek, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkozni. Az első beszéde, a hegyi beszéd igazából, 17-szer szól, legalább 17-szer az atyáról. János evangéliumában mondja a búcsú beszédeit, a 14. résztől a 16. részig, abban 45-ször szerepel az atya. 45-ször. A János 17-ben a főpapi imájának nevezzük azt a részt, abban több mint 6-szor. És az élete legutolsó mondatában megint az atya szerepel. Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Csodálatos abba bele gondolnunk, testvérek, hogy az Úr Jézus és az atya között milyen mély kapcsolat volt. Milyen mély kapcsolat volt, ezt nem is tudjuk megérteni tulajdonképpen, mert Jézus az Istennek, a Szent Háromság Istennek az egyik személye. És ő közte is, az Atya Isten között és a Szent Lélek között olyan mély kapcsolat volt, amit nem tudunk fölmérni. Nem látjuk ezt, csak azt tudjuk, hogy ez egy mérhetetlen szeretet kapcsolat, amely igazságban és szentségben valósult meg, öröktől fogva és mindörökké. Itt, amikor azt mondjuk, hogy az atya, akkor el kell felejtenünk minden emberi párhuzamot. Amikor az atya Istenről beszélünk, akkor nem egy apára kell gondolnunk a földi értelembe. Amikor Jézusról beszélünk, mint fiúról, akkor el kell felejtenünk minden olyan dolgot, ami velünk, mint fiakkal, fiúkkal kapcsolatos, hiszen többnyire fiai vagy lányai vagyunk valakinek. Jézus nem ilyen értelemben fia az atyának. És az atya nem olyan értelemben atya Jézusnak, mint ahogy nekünk van földi atyánk. Ezek a fogalmak azt akarják kifejezni, hogy a Szent Háromság Istenben személyek vannak, akik mások, eltérnek egymástól bizonyos dolgokban, bizonyos vonásaikban, bizonyos feladataikban. Az Úr Jézusnak nem volt soha az életében, a létében egy olyan fázis, hogy ne lett volna. Ugye? Nem, ő nem lett, soha nem lett, mert mindig volt. Öröktől fogva mindörökké volt, van és lesz. Az Atya ugyancsak nem teremtette Jézust valamikor az ős időkben, amikor még nem volt semmi, és nem magából megteremtette Jézust. Nem beszélhetünk ilyenről. Az Atya öröktől fogva volt, és öröktől fogva ott volt vele és benne Jézus is, mint a Fiú Isten. És ott volt a Szentlélek Isten is. Ez a kapcsolat, ez akkor se szakadt meg, amikor Jézus lejött a földre. Jézus, amikor lejött a földre, akkor itt az istenségét ő megőrizte, nem hagyta a mennybe az ő isteni voltát, azt hozta magával. És arra, hogy így mondjam, fölöltözte, amennyire le tudjuk ezt írni emberi nyelven, fölöltözte az emberi létformát. És így lett ő valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. Az istenségére ő soha nem szakadt el az Atyától. Emberségére nézve elszakadt. Istenségére soha nem halt meg, de emberségére nézve meg tudott halni. Azonban az világos, hogy Jézus egy csodálatos belső kapcsolatban, szeretett viszonyban volt, van és lesz mind örökké az Atyával. Ezen az úton, amin végigjárt itt a földön, ezen is ez így volt. Egészen a keresztfáig, egészen tökéletes, perfekt volt ez a kapcsolat. Isten, az Atya és közte. A Getsemáné kertben is az Atya kezéből fogadja el a poharat. Még a kereszten is közössége volt az Atyával, amikor azt mondja, Atyám, bocsáss meg nékik. Még ott is megvan ez a közösség. Utána szakad rá az, amikor ezt mondja, hogy miért hagytál el engem. Itt van valami titokzatos pillanat, amikor az Atya elfordult tőle. És az a pillanat már akkor befejeződött, amikor Jézus azt mondja a végén, Atyám, megint a te kezedbe teszem le a lelkemet. Ott az első és az utolsó kiáltása között, ott van egy mélypont az Úr Jézus számára, amikor az Atyával való közössége megszakad, mint egy szempillantásra, az ő emberségére nézve. Amikor az Atya Isten elfordult tőle, amikor elrejtett elől az orcáját, amikor rászakadt az ítélet, amikor bűnné tétetett és a poklokra szállt alá Krisztus. De amikor kiitta ezt a poharat az utolsó cseppig, akkor újra ott van az Atya kezébe is. De a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Mostantól kezdve, attól a pillanattól kezdve, hogy az Úr Jézus ezt így kimondta, soha nem fog megszakadni az ő és az Atya kapcsolata. Többé. Soha. Nem kell, hogy megszakadjon. Egy pillanatra se. Ő istenségére és emberségére nézve ott van az Isten trónján, az Isten jobbján, és ebben a közösségben örökre megmarad. Csodálatos dolog ez, és annál csodálatosabb, ha belegondolunk abba, testvéreim, hogy azt mondja János evangéliuma, hogy akik az Úr Jézust a szívükbe fogadták, vagyis akik hisznek ő benne, azok megkapták azt a hatalmat, hogy ők is az Isten fiainak neveztessenek. Tehát azért, mert Jézus meghalt a kereszten és a megváltást elvégezte, ezért akik hisznek ő benne, azok az ő érdeméért Isten fogadott fiaivá és leányaivá lesznek. És ez egy hatalom, egy hatalom. Különbség van aközt, hogy valaki Isten fia vagy nem Isten fia, és ezt be kell vállalni, és be is vállaljuk, akik ezt így hisszük, és így látjuk az ige alapján, és a Szentlélek megerősíti bennünk. Ahhoz erő kell, hogy valaki ki tudja mondani azt, hogy különbség van a sötétség fia és a világosság fiai között. Különbség van az üdvözülők és az elkárhozók között. Ahhoz erő kell, különösen ilyenkor karácsonykor mindent egybe most mindenkit, mindenki üdvözülni fog. Mindenki az Úr Jézus üdvösségében rész. Nem testvéreim, nem. Az üdvözül, aki hisz a fiúban, annak, aki nem hisz, az immár elkárhozott. És ezt a határvonalat nem fogjuk megszüntetni, és ahhoz, hogy ezt kimondjuk, ez hatalom kell. És erő kell hozzá. Mi nem vagyunk, ha hiszünk is az Úr Jézusban, nem vagyunk olyan emberek, akik erre, hogy így mondjam, büszkék vagyunk, mert ez nem a mi teljesítményünk, ezt mi úgy kaptuk kegyelemből, irgalomból. De nem hatalmazott föl Jézus arról, hogy az újjászületett és nem újjászületett emberek közötti, az Isten fia és az Isten ellenségei közti határvonalat elsöpörjük és elmismásoljuk. És különbség van a fiak között és az ellenségek között az Isten szempontjából. És hálát adunk Istennek, hogyha mi ott lehetünk már vele. Viszont ha ott lehetünk vele, akkor olyan nagyon mély dolog ez, hogy mi őt atyánknak szólíthatjuk, hogy nem csak Jézus szólíthatta őt atyának. Atyám a te kezedben. Mi is azt mondhatjuk az atyánk, mennyei atyának, akit Jézus az atyának nevezett, egészen páratlan értelemben. Mi is, hogy atyánk. Atyánk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe. Fölhatalmazott Jézus, hogy az atyát így szólítsuk. És már az ő nevében is egy nagyfokú vigasztalás, egy nagyfokú bátorítás van a számunkra. Nekünk atyánk van, aki gondot visel rólunk, aki számon tart minket, aki szeret minket, ugyanúgy szeret, ahogy az egyszülött fiát szerette, az egyedülálló értelembe vett fiát, Jézust. És hogy őt hordozta, úgy hordoz minket is, és nem fog minket elhagyni egy szempillantásra sem, úgy, ahogy elhagyta értünk az ő egyszülött fiát, a páratlan. Hogy minket ne kelljen elhagyni. Most, amikor Jézus ezt a szót mondta, akkor ebből ezt a mondatot mondta, akkor egy rálátásunk támad arra, hogy most az Úr Jézus ebbe a pillanatba ott a kereszten visszatér az atyával való páratlan, egyedüli, mély kapcsolatban, amiben ő mindig is volt az atyával. És ami mi miattunk szakadt meg tulajdonképpen. De mi érettünk szakadt meg. Én értem szakadt meg. De egy kicsit hadd lépjek tovább. Mert az Úr Jézusnak ez az utolsó szava, utolsó mondata egy éles kontrasztra is rávilágít, ráirányítja a figyelmünket. Arra gondolok, testvérek, hogy az Úr Jézus, mielőtt ezt a mondatot mondta volna, előtte 11 néhány órával átadta magát az emberek kezébe. Átadta magát az emberek kezébe. Ezt olvassuk róla. Máté 17-ben olvassuk, mondta nékik Jézus, az embernek fia emberek kezeibe adatik, és megölik őt, és harmadnap föltámad. Aztán a Gecsemáné kertben mondja az alvó tanítványainak, aludjatok immár és nyugodjatok, íme elközelget az óra, és az embernek fia a bűnösök kezeibe adatik. Az angyalok a feltámadása után azt mondják az őt keresőknek, miért keresitek a holtak közt az élőt? Emlékezzetek rá, mit mondott néktek? Szükség az emberfiának átadatni a bűnös emberek kezébe és megfeszítetni. Jézus átadatott Istentől a bűnösök kezébe, de ő magát is átadta a bűnösök kezébe, amikor érte jöttek a Gecsemáné kertjébe. Átadta magát a bűnösök kezébe. Máskor nem tehették rá az emberek a kezüket, nem foghatták meg Jézust. Csak akkor, amikor ő átadta magát a kezükbe. Ott settenkedtek körülötte, ott ólálkodtak körülötte, meg akarták fogni. El akarták már többször is pusztítani, de nem lehetett, mert nem adta magát a kezükbe. Még nem adatott a kezükbe. De eljött az óra, amikor adatott a kezükbe, és ő maga is adta magát a bűnösök kezébe. Úgy adta magát, mint bárány, hogy leöljék. Hogy leöljék őt. Megdöbbentő testvérek, hogy amikor az Isten az ő egyszülött fiát a bűnösök kezeibe adta, és amikor ő is odaadta magát azoknak a kezébe, akkor azok mit csináltak vele? Mit csináltak vele? Mindjárt elkezdték ütni, verni, köpdösni, tövis koronát nyomni a fejébe, kigúnyolni. Nem nyugodtak addig, amíg keresztfára nem szögezték, és a halálát nem látták. A bűnösök ezt teszik Jézussal. Elárulva, hogy mi van a szívükbe. Elárulva, hogy mi van a szívükbe. És nem csak azok tették meg, akik megtették annak idején, hanem mi is ugyanúgy megtennénk ma is, ha Isten nem könyörülne rajtunk. De ne legyen semmi kétségünk, hogy az embervilág semmit nem változott, és az emberek szíve ugyanolyan gonosz ma is, mint akkor volt. Mindegy, hogy zsidó vagy nem zsidó az ember. Ma is keresztre feszítik idézőjelbe téve az Úr Jézus számos ember. Minden további nélkül. Minden lelkiismeret furdalás nélkül. Mert gonosz az ember, testvérek. Jól mondja az apostolok cselekedetei második részében, Péter apostol a pünkösdi prédikációjában, hogy amikor az Isten a kezetekbe adta Jézust, és ő is a kezetekbe adta magát, megragadván, gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megöltétek. Megfogtátok, gonosz kezeitekkel, keresztfára szögeztétek. Na, itt van a kontraszt, testvérek, hogy ahogy Jézus tudatosan adta magát az emberek kezébe, most ugyanolyan tudatosan adja magát az Isten kezébe. Lelkét most leteszi az Isten kezébe. Önmagát leteszi az Atya kezébe. Ahogy átadta magát ott a Gecsemánéban a bűnösöknek, hogy keresztfára szegezzék saját magukért, ugyanúgy most adja magát tudatosan az Istennek, az ő Atyának a kezébe. És mit csinál az Atya ő vele? Harmadnapra föltámasztja a halálból. Az Atya utána ad neki egy dicsőséges mennybe menetelt, visszaviszi az ő jobbjára, visszaemeli a vele való közösségbe. És ad neki egy minden név felett való nevet. Úgyhogy Jézus is azt mondja a Jelenések könyvében, hogy megadom annak, aki győz, hogy velem együtt az én királyi trónomon üljön, amint én is győztem, és ültem az Atyámmal az ő királyi trónján. Most az Úr Jézus várja, hogy az Isten az ő lába elé vesse az ellenségeit, lábai alá vesse zsámolyul, és még egyszer elküldi majd a fiát dicsőségben. És egykor azok, akik a kezükbe tarthatták Jézust, kell, hogy hallják majd Jézustól, akik azt kiáltották, hogy el vele, hallják majd Jézustól, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Mert ez az ő ítéletük. Az ember mit csinált Jézussal, amikor kezébe vette, és látjuk, mit csinál Isten, amikor a kezébe veszi Jézust. Ő fölmagasztalja a fiút, mi meg lerántjuk a porba és a sárba. Ilyen nyomorultak vagyunk, mi is. Ha Isten nem könyörülne rajtunk, mi is lerángatnánk Jézust, nem becsülnénk semmire, szembe köpnénk úgy, ahogy van. Isten csodája, hogyha magunkhoz öleljük, és elkezdjük csókolgatni a Krisztust. Elkezdjük szeretni, elkezdünk hozzá ragaszkodni, és megöleljük őt, és szeretjük őt, bízva benne. Milyen kontraszt ez, testvérek? Az Úr Jézus szavai aztán, testvérek, még egy dologra rávilágítanak, amikor azt mondja, hogy kezeidbe teszem le az én lelkemet, ez elárulja, hogy ő tökéletesen odaadja magát az Istennek, az Atyának. Ez a tökéletes odaadásnak a mondata, odaszánásnak a mondata. Önmagát kiszolgáltatja az Atyának, a te kezeidbe teszem le a lelkemet. Az Úr Jézusnak az Atya, az Atyának való odaszánás volt a lételeme. Ebben élt. Azt mondta, hogy az ő étele és itala, hogy azt csinálja, amit az Atya mond neki. Az Atyának odaszánta magát, hogy cselekedje azt, ami az Atyának kedves. Nem is tett soha semmit, ami az Atyának ne lett volna kedves, amire az Atya azt mondta, hogy na, ezt nem kellett volna. Máshogy kellett volna. Jézus csak olyan dolgokat művelt, ami az Atyának tetszett, ami az Atya dicsőségét szolgálta, amiben az Atyának öröme tellett, és amire akkor ránézett Jézusra, azt mondta, hogy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Lássátok, az Úr Jézus Krisztus már az egész élete folyamán így járta végig az életútját. Olvassuk a János evangéliumában, hogy kora reggel ő imádkozott. Kiment még szürkületkor, Márk is írja, hogy kiment szürkületkor egy puszta helyre és imádkozik, mert kereste mindig az Atyával való közösséget. A Gecsemánéban imádkozik, mindenhol imádkozik, mert az Atyával való közösség, ez volt számára a minden. Oda szánta magát egészen az Atyának. Így élt, és így is halt meg. Így élt, és így is halt meg. Miután így élt, így halt meg. Miután így élt, így halhatott meg. Hogy most is oda teszem az én lényemet, életemet, lelkemet a te kezedbe, Atyám. Oda szánom magamat neked. Az Atya iránti tökéletes bizalom, szeretet megnyilvánulása ez. És ezen gondolkozzunk el, testvérek, egy kicsit, hogy mi, mint bűnös emberek, oda hagyatkoztunk-e már az Atyának a kezébe? Oda adtuk-e már neki magunkat? Mondtuk-e már az Atyának, hogy Atyám, én is a te kezedbe teszem le az én lelkemet, az én életemet, mert tőled akarok függni ugyanúgy, ahogy a te fiad tőled függött. És ott akarok lenni, ahol te vagy. És nem akarok másnak odaszánni magamat, neked akarom odaszánni magamat. A tied akarok lenni. És ha keresztjén vagyok már, akkor is gondolkozzak el azon, amit a római levélben olvasunk a 12. részben, mindnyájan tudjuk, hogy szánjátok oda, mondja az apostol, hogy esedezve, hogy szánjátok oda már a ti testeiteket az Istennek, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. Vagyis, hogy adjátok neki oda magatokat, hogy egészen tőle függő életet éljetek, az ő igéjétől, az ő akaratától függő életet. Hogy úgy gondolkozzatok, hogy az legyen az értékrendetek, hogy úgy cselekedjetek mindenbe, hogy ő mutatja az életetek minden kis zónájába, amit látnak az emberek, és ott is, ahol nem látnak benneteket. A szívetekben, a lelketekben. Nem kellene megújítanunk ezt az odaszánást minden nap. Nem kéne minden nap elmondanunk, ha már az úréi vagyunk, akkor is, hogy most is odaszánom neked magamat. Lehet, hogy szép idő van, lehet, hogy rossz idő van, lehet, hogy jó mennek a dolgok, lehet, hogy rosszul mennek a dolgok, de atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, az én életemet. És akkor, testvérek, aki így él, az így is fog tudni meghalni. De csak az fog tudni így meghalni, aki így él. Jézus így élt, és így is tudott meghalni. És mi is csak akkor fogunk tudni így meghalni, ha így éltünk. A halálos ágyunkon, ha megadatik, ott is csak akkor fogjuk tudni ezt mondani nyugodt szívvel, és gyermeki bizalommal, és szeretettel az atyának, hogyha így éltünk, hogy most is a te kezedbe teszem le az én lelkemet, atyám, ebben a pillanatban is. Mondja a Bálám, a pogány Bálám, amit oda hívott a Bálák, hogy átkozza meg a zsidókat. Mit mond az, halljon meg lelkem az igazak halálával, mondja Bálám, a pogány ember. És legyen az utolsó napom olyan, mint az övé, tudnilik Izraelé, az Isten népéé, a hívőké. Nem vágyódunk arra, testvérek, hogy az én lelkem is az igazak halálával haljon, azzal a halállal, amivel Krisztus halt meg. Aki úgy tudott meghalni, mert úgy élt, hogy az atya kezébe tette a lelkét. Nem akarok így meghalni. Nem lesz más a halál így? Ha azt tudom mondani ott is, amit egész életemben mondtam, hogy most is a te kezedbe teszem le az én lelkemet, atyám. Most is. Ha így akarsz meghalni, és így akarok meghalni, akkor szánjam magamat oda bizalommal élő emberként, ma még itt vagyok, arra, hogy az ő akaratától, az ő igéjétől akarok függni. Hitemben, életemben, beszédemben, egész dolgaimban, minden dolgomban. Az odaszánás mondata ez. Aztán van egy negyedik mozzanat is. Az Úr Jézusnak ez a mondata úgy érzékelteti velünk azt, hogy senki más nem tudott úgy meghalni, meg úgy, és nem is fog tudni soha úgy meghalni, tehát a múltban se volt ilyen, de a jövőben se lesz ilyen, aki úgy tudna meghalni, mint ő. Mert ebben a mondatban, testvérek, ez egy nagyon különös mondat. Ebben a mondatban ez, az mocorog benne, hogy Jézus nem a halál győzi le, hanem ő, mint egy megadja magát a halálnak. Tehát Jézust a halál soha az életben nem tudta volna, és a halálba se soha nem tudná legyőzni, mert a halál kisebb, mint ő. De ő itt, hogy így mondjam, egy tudatos, akaratlagos módon megengedi, hogy a halál győzön fölötte. Halálba adja magát. Mondhatná valaki, hogy öngyilkos lesz, de nem öngyilkos lesz Jézus, mert az a máshogy hal meg egy öngyilkos. Általában, aki öngyilkos lesz, az kiábrándultan, elkeseredetten, szomorúan, kétségbe esetten hal meg, mert úgy látja, hogy az életnek nincs sem értelme. Jézus nem így halt meg, hiszen az előző kiáltás az volt, hogy elvégeztetett, vagyis az én küldetésemet teljesítettem. Most már meghalhatok. Minden, amit az atya megmondott, hogy meg kell tennem a bűnösök üdvéért és a világ megváltásért, mindent megtettem, az utolsó szalmaszálat is keresztbe tettem. Most már meghalhatok. Ezért nem az utolsó szava Jézusnak az elvégeztetett. Ez az utolsó szava. Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, és ezt, amikor mondja, akkor utána meghal. Meghal. Minket elragad a halál. Nekünk, mi nem tudunk ellenállni. Az nem rajtunk múlik, hogy mikor halunk meg. Mindig mosolyogok, amikor látok ilyen filmeket, és ott mondják a halálos sebből vérző katonatársnak a többiek, hogy tarts ki, mint hogyha ki tudna tartani. Az ember nem tud kitartani, mert a halál erősebb nála. Jézus nem kellett volna, hogy meghaljon, de ő magát a halálba adta. Tudta, hogy eljött ennek a pillanata. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Nagyon különös az, testvérek, hogy három evangéliumban, az első három evangéliumban különösen és hangsúlyosan megjegyzik az evangélisták, hogy Jézus ezt a mondatot hangosan kiáltva mondta. Hangosan kiáltva, de ez nem valami halálsikoly volt, hanem ezt egy értelmesen, világosan, hangosan kikiáltotta Jézus. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Erőt sugárzott, ez azt jelenti, hogy erőt sugárzott az utolsó pillanatban is. Máté evangéliumában ugye Jézust különösképpen úgy mutatja be, mint a Dávid utódját, mint királyt, mint fejedelmet, a Krisztust. Itt egy király szólal meg, mondja Máté. A halál fölött is király, Krisztus, aki átadja magát a halálnak, mert eljött az a pillanat, hogy ennek is meg kell történnie. De ezt nem a halál győzi le, ezt a királyt. Ő győzhetné le a halál, de itt megadja magát neki, mert meg kell történnie az üdvösségért. És olyan szép, testvérek, az is, hogy János apostol valami mást vesz itt észre. Figyeljétek, ez annyira gyönyörű, annyira megragadó, testvérek, hogy míg az első három evangélistánál ez az erőteljes föllépés van Jézusban, amikor meghal akkor is, Jánosnál mi van? Jánosnál azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, elvégeztetett, és ezután lehajtotta a fejét. Így mondja, lehajtotta a fejét, és kibocsátá lelkét. Lehajtotta a fejét, és ebbe pedig János valami mást vett észre. Nem az erőt vette itt észre, amikor meghal Jézus, hanem a békességet. Egy minden értelmet meghaladó békességet. Jézus erőt és békességet sugárzott akkor, amikor elment. Ez a lehajtja a fejét. Ez olyan, nem leesett a feje, hanem lehajtotta a fejét, és most vége. Olyan szép, testvérek, hogy a drága megváltónk, amikor meghalt, akkor ezt a mérhetetlen isteni erőt és mérhetetlen isteni békességet sugározta. Így ezzel a teljes isteni dicsőséggel és méltósággal tette le magát az atya kezébe. Most itt vagyok. Az Úr Jézus nem úgy halt meg, mint ahogy mi. Mi rólunk az mondatik a Bibliában, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek meghalnak, és utána jön az ítélet. Jézusnál ez fordítva volt. Ő előbb az ítéletet szenvedte, és utána halt meg, tudatosan. Senki más nem tud így meghalni, ahogy ő meghalt. És olyan csodálatos, hogy mi az ő halálában, ami megváltásunkat szemlélhetjük. Tudhatjuk, hogy akkor ott megváltott minket. Az ő élete árán, föláldozása árán. Még két dolgot hadd mondjak nektek, mert ez a mondat olyan sok mindenre irányít, de ezt a kettőt most még elmondom. Amikor ezt a mondatot olvassuk, akkor ebből a mondatból, testvérek, nagy-nagy vigasztalás meríthető. Nagy vigasztalás meríthető a hívők számára. Különösen akkor, ha megfontoljuk azt, hogy az Úr Jézus hányszor beszélt arról, hogy ő neki, az Isten, odaadott embereket. Nagyon sokszor beszélt ilyen módon, hogy vannak emberek, akiket az atyám nekem adott. Ez általában elkerüli a bibliaolvasó embereknek a figyelmét, hogy ez itt van, mint hogyha itt se lenne a Bibliában, ezt úgy kezeljük, ezt a mondatot. De hát csak itt van, olvasgassuk János evangéliumát, s lépte nyomon beleütközünk ebbe a kifejezésbe. Az atya nekem adott embereket, és akiket nekem adtál, azokból senkit nem veszítettem el, például mondja a főpapi imába. Most, amikor az Úr Jézus, testvéreim, az ő lelkét letette az atya kezébe, akkor mindazoknak a lelkét letette az atya kezébe, akiket ő ott képviselt, akiket az atya neki adott. Ő mindazokat, akiket addig számon tartott és hordozott, azokat a maga lelkével egynek tekintette, hogy így mondjam, és azokat a maga lelkével együtt letette az atya kezébe. Jézus nem élt soha önmagáért, és nem is önmagáért halt meg, hanem értünk élt a bűnösökért, a választottakért, akiket Isten neki adott. És értünk is halt meg. És amikor letette a lelkét az atya kezébe, az ő lelkével együtt a mi lelkünket is letette, akiket neki adott az atya. Az én lelkem, ha behelyettesítitek a neveteket, az én lelkem már akkor ott volt az atya kezében, amikor Jézus a saját lelkét letette az atya kezébe. És ebből egy nagy vigasztalásunk van nekünk, testvérek, mert az atya kezéből Jézus se, de minket se tud senki kiragadni. Jézus maga mondta, hogy az én atyám kezéből senki ki nem ragadja őket. És az én kezemből se, mondta. De az atyám kezéből se. Senki nem téphet ki minket az atya kezéből, mert Jézus nem csak a maga lelkét, hanem a miénket is oda tette az atya kezére. És ebben van a mi békességünk, a mi üdvösségünk sziklaszilárd alapja, hogy attól kezdve Jézus, hogy oda tette a lelkét az atya kezébe, a mi lelkünk is ott van az atya kezébe, és üdvösségünk van, biztonságban vagyunk, senki nem téphet ki onnan minket, még azt mondja Pál apostol, a halál sem téphet ki. Sem jelenvalók, sem következők, sem magasság, sem mélység, sem semmi, sem élet, sem halál. Biztonságban vagyok. Péter apostol azt írja az első levelében, hogy ti vagytok azok, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, mely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvaló legyen. Kell nekünk rettegnünk, testvére? Kell szorongnunk attól, hogy jaj, mit csináltam, mit nem csináltam, mert el fogom veszíteni az üdvösségemet, ha nem leszek jó kisfiú vagy jó kislány? Nem kell félnünk, testvérek, semmit attól, hogy elveszítjük az üdvösségünket. Természetesen el se kell bizakodnunk. Hogy nekünk már megvan, akkor most már éljünk, nem kell elbizakodnunk. Csak fontoljuk meg újra a kereszten lévő Jézust, hogy ott mondta ezt a nagyszerű mondatot, hogy az ő lelkét az atya kezébe tette, és minket is oda tett az atya kezére. Milyen nagy kincsünk ez, milyen nagy ajándékunk ez, és akkor utána bizakodjunk el, ha tudunk. De azt hiszem, hogy nem engedi ez a dolog, ez, ha ezt megfontoljuk magunk előtt, és látjuk ott a Krisztusnak a keresztjét, ami tiszta vér, ami lucskos ott a vérétől, és látjuk az ő szenvedő arcát, akkor nem fogjuk tudni azt mondani, hogy hát akkor éljünk, ahogy tudunk, hát úgyis már biztonságban vagyunk. Nem fogjuk ezt mondani. Akkor azt fogjuk mondani, hogy biztonságban vagyok. Ó, de jó, Uram, köszönöm neked, hogy biztonságban tettél engem. Te helyeztél biztonságban. Azt mondtad, hogy biztonságban helyezed, aki arra vágyik, és én arra vágytam, és biztonságban helyeztél minket. Én azért akarok hívő életet élni, mert a világ legbiztonságosabb helyén vagyok. Engem senki nem szakíthat el többet az atyától. Én az övé vagyok. Én ezért akarok hívő életet, szent életet élni. Ebből nagy vigasztalást meríthetünk, testvérek, valahányszor eszünkbe jut ez a mondat, hogy az Úr Jézus nem csak az ő lelkét, hanem az ő lelkével együtt a miénket is, akiket neki adott az atya, minket is oda tett az atya kezére. Biztonságban vagyunk. És azzal zárom le, hogy még a hatodik dologra is rávilágítok. Tudnélik, arra, hogy az Istennel való közösség, testvéreim, független a körülményektől. Az Úr Jézus milyen körülmények között mondta ezt a mondatot? Hát ott volt a keresztfán. Hát milyen nyomorúságot élt át a testében, a lelkében. Ott volt a körülötte az emberek. Alig volt ott valaki, aki legalább esedezett érte, vagy valami fohászt mondott az atyához, hogy könyörüljön meg rajta. A legtöbb ember köpködte, gúnyolta, csúfolták, mindent üvöltöztek felé. A sátán ott volt körülötte, még ott is mondta neki, hogy szálljál le a keresztről, és ne legyen ez a megváltás, ne történjen meg a megváltás. Ott killódik Jézus, és mégis a halál a pillanatában ezt tudja mondani, hogy leteszem a kezedbe az én lelkemet, atyám. És itt biztonságban vagyok, és boldogságban vagyok. Jézus testvéreim, nem hiszem, hogy kétségbe esettem, vagy boldogtalanul halt volna, meg mondtam már előbb is. Az atya kezében nem lehet az ember boldogtalan, nem lehet szomorú, nem lehet kétségbe esett. Akármilyenek is a körülmények. Ott csak boldog lehet az ember. Ott csak boldog lehet az ember. A Bibliában ezt olyan sokszor olvassuk. Ott van a három barát Dániel könyvébe, járkálnak a tüzes kemencébe. És mondja az Nabukodonozor, valami angyalfélét látok ott velük. És ott volt velük az Úr. A tüzes kemence elég kemény hely volt, de az angyal ott volt velük, Isten angyala, az Úr angyala, és az Úr maga volt ott velük, és hordozta őket a nehézségben, a tűzben, a lángok között. Dánielt behaintották az oroszlánok vermébe, az Úr bezárta az oroszlánok száját. Ott volt vele akkor is. Jónást elnyelte a nagy hal. Mit csinál? A gyomrába imádkozik. Az Úr ott is ott van, mert az Úré a szabadítás, mondja a nagy mondatát a cettek a gyomrában. Mert az Úr itt is itt van. Csodálatos dolog, testvérek, a Pál és a Silás a Filippi börtönbe. Ott vannak megverve, megcsúfolva, igazságtalanul elbántak velük. Kalodába vannak verve, a legsötétebb, legbenső börtönbe. Énekkel dicsőítik az Isten, mert ott van az Úr velük abban a nyomorúságban is, mert ez nem függ attól, hogy milyen körülmények közt van az ember. És itt van az Úr Jézus, aki a legnyomorultabb körülmények között van, ahol csak lehet. Az ember a poklok kínját éli meg, és még itt is az atyával lehet. Mert nem függ a körülményektől az Istennel való közösség. És hogyha mi akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, de ott van velünk az Úr, akkor mi boldogok vagyunk, testvérek. Azt nagyon jól tudjátok, hogy az első vértanú hogyan halt meg. István vértanú. Azt mondja, hogy ottan kövezték, és azt imádkozza, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre esvén nagy fennszóval kiállta, Uram, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. És ezt mondván elaludt. Elaludt. Nem meghalt, elaludt. Az Úr ott is ott volt vele. Sőt, fölállt a tiszteletére. Testvérek, nagyon szép dolog ez, hogy azt mondhatjuk az atyának, hogy most a te kezedbe teszem le az én lelkemet, atyám. Ez a világ legboldogabb helye, ha szabad így mondanom, a legboldogabb helye. Ez a legszebb hely, ami csak sok szép hely van a világban. Biztos már sok mindent láttatok ti is. Én is láttam már egy-két nagyon szép természeti képet magam előtt. De a legszebb hely a világon, az az atyának a keze. Ha körülöttünk tombol a vihar, ott biztonságban vagyunk, és ott békességünk van, és boldogságunk van, testvérek. Olyan jó, hogyha így vagyunk az atya kezébe, és nem úgy, előbb-utóbb mindenki az atya kezébe kerül. Aki nem hisz az Istenbe, az is az atya kezébe kerül, testvérek. Mit mond a zsidókhoz írt levél? Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Azoknak, akik Krisztus megvető emberként élnek és halnak meg, és úgy hullanak az atya kezébe, de akik Jézusban hívőként teszik le magukat az atyák, azoknak ez a hely, az nem rettenetes. Ez a legcsodálatosabb hely akkor. Ez a legboldogabb állapota a számunkra. Kedves testvéreim, csodálatos ez a záró mondat, amit az Úr Jézus mondott, és olyan sok kis részlet dolog vetődik fel az ember szívébe, lelkébe. Még biztos ti is tudnátok folytatni. De most vigyük magunkkal ezt a pár gondolatot, amit adtam, vagy legalább egyet ragadjatok meg ezek közül. De a legfontosabb az lenne, hogy senki ne menjen el úgy, hogy nem mondja szívében az atyának, hogy a Krisztus ér, a te kezedbe teszem le én is, atyám, az én lelkemet. Most ebbe az órába is. És nem akarom soha onnan kivenni és visszavenni. Odaszánom magamat neked. Bűnösként is kellek neked. A Krisztusért megbocsátasz nekem, elfogadsz engem, így is oda teszem magam. És ha már hívő vagyok, újra oda teszem magam a te kezedbe. Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, a te fiaddal együtt. Ez a legjobb hely, ez a legnagyobb boldogság, és kívánom, hogy ezt a békességet és boldogságot tudjuk átélni mindenkor, de most ebben az ünnepben is, ami a küszöbön áll. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy megíratott nékünk ez a mondatod is, és ahogy így belecsodálkozunk ebbe, és elgondolkozunk róla, igen csodálatosnak tűnik a szemünkben. Olyan sok üzenete van, hogy szinte elveszünk ezek között, az üzenetek között. De olyan jó mindegyikre külön-külön rácsodálkozni egy kicsit. Mintha valami csodálatos kép tárba járnánk, ahol egyik kép a másik után jön elénk, és mindegyik gyönyörű, mindegyik csodálatos. Urunk, köszönjük néked, hogy így haltál meg. És köszönjük néked, hogy tudhatjuk azt, hogy nem vagy már halott, hanem föltámadtál és élsz. És köszönjük, hogy most imádhatunk téged, mint a mi megváltónkat, mint a mi urunkat. Köszönjük, hogy azért jöttél el erre a földre, hogy meghalj, hogy életedet engesztelő áldozatul ad érettünk, és köszönjük, hogy ezt teljesítetted. Köszönjük, hogy ezért tehetjük le mi is az atya kezébe ma a lelkünket. Ezért bízhatjuk rá magunkat újra meg újra, akármilyen körülmények között is vagyunk. Ezért lehet békességünk, ezért lehet üdvbizonyosságunk. Ezért lehetünk boldogok, mert tudhatjuk, hogy ott vagyunk az atya tenyerén. Köszönjük néked, hogy onnan senki ki nem ragadhat minket. Áldunk azért, mert nem is csak mi tesszük oda az atya kezére magunkat, hanem te tettél oda minket. Önmagad lelkével együtt, mert számon tartottál minket, mert szerettél minket ott is. Az utolsó pillanatodig. Köszönjük néked, hogy teljes nyugalomban és teljes békességben lehetünk, ha te benned hívők vagyunk. Add, hogy mindnyájan hívő gyermekek lehessünk, akik ott nyugszanak az atya tenyerén. Köszönjük néked, hogy készítesz minket most az úrvacsora vételre. Add, hogy te veled tudjuk azt átélni, és te veled való találkozásunk legyen. Kérünk téged arra, hogy áld meg a holnapi napunkat is, és az ünnepekbe te fogjad a kezünket. Hadd járjunk hadd éljünk, hadd maradjunk mindenkor te veled. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem néktek, hogy holnap, ha Isten éltet bennünket, akkor 16 órakor lesz Isten tiszteletünk, erre szeretettel hívunk és várunk benneteket. Ünnep első és másnapján csak is 9 órakor lesz Isten tisztelet úrvacsora osztással. Befejezésül a megkezdett 341. énekünket lapozzuk fel, 341, és ennek 5., 6. és 7. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, ó légy érette áldott Jézus egyetlenem, hogy szörnyű kínhalálod, nagy jót akar velem. 341, 5., 6. és 7. verse. Thank you. áldás békességet kívánok.